A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A gyülekezet most foglalja el helyét, és hallgassuk meg a gyermekkórus szolgálatát. Kedves testvérek, keresztelőre készülve énekeljük a 119. Zsoltár első versét. Kedves testvérek, hallgassátok meg, hogy miképpen szerezze a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, Máté evangéliumának 28. részében a 18. és azt követő versekben ekképpen olvasunk erről. Jézus Krisztus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. És ezen kívül még a 103. Zsoltár 17. és 18. versét olvasom. De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain, azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Ámen. Kedves Laci és Kinga, András és Dóri, mindig olyan nagy öröm egy keresztelés, de különösen nagy örömöt szokott nekem okozni az, amikor nem csak úgy az utcáról beesnek, bocsánat, hogy így mondom, a szülők és a keresztszülők, és bár sokat szoktunk beszélgetni, kérjük őket, hogy jönnek a gyülekezetbe, de mégis más az, amikor szülők és keresztszülők mindannyian hívő emberek. Az ige Isten félőkről beszél, és hát mindannyian Isten félők vagytok, akik nem féltek az Istentől, hanem félitek az Istent, és erről már sok szó esett a gyülekezetben, hogy ez mennyire mást jelent. Félitek Istent, mert szeretitek és tisztelitek őt. És azt mondja az ige, hogy az Isten félőkön ott van az Úr kegyelme öröktől fogva, örökön örökké. És ebben benne van a kiválasztásnak a csodája, hogy még mielőtt Isten ezt az egész világot megteremtette volna, már Jézus Krisztusban kiválasztotta az övéit, akikre kiárasztja minden kegyelmét. És aztán így folytatódik az ige, hogy és az ő igazsága a fiaknak fiain, hát egyelőre itt még nem tartotok, unokáknak még nem tartotok, csak a gyermekeknél. Igen, Isten igazsága és Isten kegyelme akkor is a gyermekeken megnyugszik, hogyha tudjuk az ismert mondás szavaival, hogy Istennek vannak gyermekei, de nincsenek unokái. Mindenkinek saját magának kell Isten gyermekévé lenni. Nem lehet hivatkozni arra, hogy az én édesapám lelkipásztor. Nem lehet hivatkozni arra, hogy a szüleim, testvéreim, rokonságban olyan sok hívő ember van, mindenkinek önmagának kell átélnie és megragadnia az Isten kegyelmét. És tudjuk, hogy ez igaz, és mégis ott van a biztatás, ott van a bátorítás, hogy akik félik az Istent, azoknak valami különös, azok valami különös ajándékot tudnak adni a gyermekeiknek. Nem ők készítik ezt az ajándékot, hanem ők is csak kapják és továbbadják. És amikor eljön a keresztelésnek az ideje, akkor olyan jó, hogy itt az igében is folytatódik a gondolatmenet, és Isten szövetségéről is szó esik, hiszen a keresztelés nem más, mint az Isten szövetségébe történő ajánlás, befogadás. Azt hiszem, hogy a szövetségi teológiáról ti tudnátok engem tanítani, és nem én titeket. De valóban így van, hogy ennek a szövetségnek a jele a keresztség, és ennek a szövetségnek a jele az úrvacsora is, a sákramentumok mind a kettő, ahogyan maga az Úr Jézus mondta a borról, a kehelyről, hogy e poháram az új szövetség az én vérem által. Mert Isten kegyelme egyedül Jézus Krisztusban lehet a miénk. Ahogyan mondtam, hogy Jézus Krisztusban kiválasztott minket már a világ teremtése előtt, de nagyon hangsúlyos, Jézus Krisztusban. Nem tőle függetlenül. Tőle függetlenül nincsen kiválasztás. Tőle függetlenül nincsen kegyelem. És ezt ti is nagyon jól tudjátok. Mert ő adta az életét, hogy nekünk életünk legyen. Ő adta az életét, hogy ezeknek a gyermekeknek is legyen lehetőségük őt megismerni, és az ő kegyelmében részesedni. Az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain, azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Nagyon szeretem a Károli fordítást, az új fordítás valahogy egész másképpen szól, hogy törekszenek arra, hogy megcselekedjék az ő parancsolatait, vagy valami hasonló, de fontos ez, hogy, hogy akik megemlékeznek az ő parancsolatairól. Ez nem azt jelenti, hogy teljesítik, hiszen egyikünk sem tudja teljesíteni. De hogy megemlékezünk az Isten dolgairól újra és újra, amikor elbukunk, akkor megemlékezünk az Isten parancsolatairól. Megemlékezünk arról, hogy Jézus Krisztus az életét adta értünk. És felállunk, és tovább megyünk. És azt hiszem, hogy az egész hívő élet ebből áll, hogy Isten kegyelmét elfogadni, és megemlékezni az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjük. Igyekszünk megcselekedni, de tudjuk, hogy az üdvösség nem ezen múlik. Mert egy valaki volt, aki maradéktalanul megcselekedte, Jézus Krisztus, és mi az ő érdemért megemlékezhetünk az Isten parancsolatairól, hogy azokat megcselekedjük, de az üdvösséget ő szerezte meg a mi számunkra. És ennek a jele a keresztség, jel és pecsét, ahogyan szoktuk mondani, nem önmagában értékes, hanem azáltal értékes, amire mutat, ahogyan a víz lemossa az emberi test szennyét, úgy mossa le Jézus Krisztus vére a lélek szennyét, a bűnt. Ezen örvendeztek, és mindannyian ennek örvendezünk, és így ajánljuk ezt a gyermeket Isten kegyelmébe. Amen. Most fennállva valljuk meg a mi hitünket az Egyetemes Keresztjén Anyaszentegyház hitvallásának szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most még szokásos rendünk szerint két kérdést intézek hozzátok, bár tudom a választ. Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, magasztalunk téged ennek a kisgyermeknek a megszületéséért. Magasztalunk téged azért, hogy a te kegyelmedet ezekre a családokra kitöltötted, és megismerhettek téged. Magasztalunk téged a gyülekezet csodájáért, hogy van ahová ezt a gyermeket és ezeket a gyermekeket befogadjuk. De ami a lényeg, hogy te fogadd be őket a te kegyelmedbe. Amen. Áldasson, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és folytassuk megkezdett zsoltárunkat a másodiktól negyedikig terjedő versek éneklésével. Kedves testvérek, hallgassuk meg Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelének következő néhány versét, az 5. rész 21-től 25-ig terjedő verseit.
Kérve kérlek Istenre és Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. A kézrátételt ne siessd el senkinél. Ne légy részes mások bűneiben, tisztán őrizd meg magad. Ne légy tovább vízivó, hanem gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintettel élj egy kevés borral. Némely ember bűnei nyilvánvalók, előtte mennek az ítéletre, másokat pedig követnek. Hasonlóképpen nyilvánvalók a jó cselekedetek is, és amelyekkel másképp áll a dolog, azok sem rejthetők el. Jöjjetek testvérek, feleljünk Istenünk igéjére, imádkozzunk. Szerető édesatyánk, hálát adunk, hogy ma is összegyűlhettünk fiat feltámadásának napján. A te szavadra várunk ismét, hiszen arra van szükségünk, Urunk. Segíts, hogy megnyissuk a szívünket előtted. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy megszólítson bennünket a te igéd, és formáljon minket engedelmes szívű szolgáiddá. Így kérünk munkádért ma is. Látod, Uram, hogy a bűneink hogyan vannak. Mennyit vallottunk meg jelenlétedben, hány vétkünk miatt bánkódunk, mennyi miatt szégyenkeztünk, és mennyi miatt nem. És hálát adunk azokért is, amiket már elhagyhattunk. Kérlek, Istenem, ne hagyd minket a bűneinkben aludni, hanem ébresz fel, hogy felragyogjon előttünk a Krisztus és az ő keresztje. Bátoríts minket bűnvallásra. Köszönjük, hogy te egyedül tudod megtisztítani a lelkiismeretünket is, lelkünket is, megszabadítani a bűneink terhétől. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te egyetlen helyettünk hozott áldozatodért van bocsánat a bűneinkre. És köszönjük, hogy vállaltad, hogy a mi helyünkre álltál, és Isten bárányaként magadra vetted mindazt, amivel megbántottunk téged, embertársainkat és a környezetünket. Köszönjük, hogy te adod elénk az utat Krisztusban, hogy mindezek ellenére eléd merészkedhetünk, és általad egészen közel engedsz magadhoz. Kérünk, Urunk, hogy növeld a hitünket. Nevelj minket hűségre feléd, és szeretetre egymás iránt. Szentelj meg minket, Uram, az igazsággal. A te igéd igazság. Ámen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét szintén a 103. Zsoltárból hirdetem nektek, a 8-tól a 13-ig terjedő versekből. Irgalmas és könyörülő az Úr, késedelmes a haragra és nagy a kegyelme, nem fedd minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem álnokságaink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk vétkeinket. Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 154. dicséretet énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek üzenetét, írva található a felolvasott helyen, Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelének 5. részében, a 21. versben. kérve kérlek Istenre és Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. Amen. Kedves testvérek, mai igénk a hívő élet egyik legfontosabb területére világít rá. Ennek az ige hirdetésnek az a címe, hogy a gyülekezet vezetése részrehajlás nélkül, de ez a kérés, ezek a tanácsok nem csak a vezetésre vonatkoznak, hanem általában is a hívő élet egészére. Ha azt keressük, hogy legszűkebb értelemben, konkrétan, mit takar ez a kérés? Azt találjuk, hogy a presbiterek megbecsülését és megfeddését gondolja tovább. Tehát a közvetlenül megelőző ige szakasznak, mint egy magyarázata. Ugyanis Pál kérése, hogy tartsd meg ezeket, ez az előtte álló versekre vonatkozik. Tágabb értelemben viszont akár az egész levelet is ideérthetjük, hiszen ilyen címeket találunk benne, persze tudjuk, hogy a címek nem részei az eredeti írásnak, hanem csak fejezett címeket tettek az egyes részek fölé, hogy jobban tagolva legyen a Biblia szövege, de ilyeneket találunk, hogy óvás a hamis tanítóktól, buzdítás a nemes harcra, imádkozás minden emberért, férfiak és asszonyok magatartása az istentiszteleten, püspökök és diakónusok jellemvonásai, megtévesztő lelkek és ördögi tanítások kivédése, a gyülekezet megintésének módja, az özvegyekre és a presbiterekre vonatkozó eljárás. Tehát mindre igaz, mindezekre nézve igaz, hogy előítéletek és részrehajlás nélkül kell forgolódnunk a gyülekezetben, akár vezetni, akár vezetettnek lenni. Gondoljuk végig tehát Pál apostol kérését, hiszen nem csak a presbiterekre vonatkozik, nem csak a vezetésre vonatkozik, hanem mindannyiunkra vonatkozik, hogy ne legyünk előítélettel, és ne legyünk részrehajlással teljesek. Az első, amire ki kell térni, az, amit így ír Pál, hogy kérve kérlek, mintha Pál esdekelne, mintha Pál kérve kérné Timóteust, hogy hallgasson az ő jó tanácsaira. Hát kedves testvérek, erről szó sincs. Ez nem egy esedezés, nem... Ez nagyon finoman van így megfogalmazva ebben a fordításban, és még általában a fordításokban. Ez egy parancs. Ezért is mondtam, hogy a hívő élet egyik legfontosabb területe, mert rendkívül határozottan és nyomatékosan parancsolja Pál apostol Timóteusnak és minden hívő embernek. Olvashatunk ilyen fordításokat is, elég sok fordítást megnéztem. Felhívlak Isten előtt. Erős bizonyságot teszek Isten előtt. De a leginkább hűséges fordítás az, amely az eredeti 1590-es Károliban fordul elő. Kényszerítelek Isten előtt. Aztán később, amikor 1908-ban revideálták az eredeti Károlit, akkor tompítottak rajta, hogy kérve kérlek. De nem így van. Így van, hogy kényszerítelek Isten előtt. Az eredeti görög ige ugyanis azt jelenti, hogy megesketni valakit valamire. Igen, nyomatékosan figyelmeztetni, esküvel kérni valakit valamire, mint az esküvőnél. És az eskü nyomatékosítása céljából a legerősebb és legszentebb tanukat hívja Pál. Így lehetne fordítani, hogy esketlek Istenre és Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra. Kevés helyen fordul elő a Bibliában, hogy ennyire erős felszólítás hangozzék el. Szó sincs itt esedezésről. Ez esküre felhívó parancs. Nagyon fontos, ezért mondtam, hogy gyülekezeti élet egyik legfontosabb területe. Két területre nézve szól ez a parancs, az előítéletek ellen és a részrehajlás ellen. Ahogyan mondtam, első közelítésben, majd látni is fogjuk mindig a presbiterekkel kapcsolatosan, de általában az egész hívő életre nézve. Lássuk most akkor az első nagy területet, hogy előítélet nélkül. Legszorosabban tehát a presbiterekre értve, tulajdonképpen ugyanaz ez, mint amit a 19.-20. versben a korábbi szakaszban olvasunk, presbiter ellen ne fogadj el vádat, csak két vagy három tanú szavára. A vétkeseket fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Azaz, ne fogj el légből ott értesüléseket. A mózesi törvények is két-három tanút követelnek meg. Csak két vagy három tanú szavára szabad halállal sújtani valakit, de egyetlen tanú szavára nem. 5 Mózes 17.6. Tehát magyarul egy tanú nem tanú. De tágabban értelmezve is legyen alapelv a gyülekezeti életben, hogy mindenben előítéletek nélkül kell eljárni. Nem csak a presbiterekkel kapcsolatosan, hanem mindenben. A pletyka nem csak általánosságban mérgezi a közösségi létet, hanem különösen is nagy veszélyt jelent a gyülekezeti életre nézve. Mit mondott Jézus, amikor tanítványaitól búcsúzott? Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Hát a pletyka éppen ezt a szeretetet kezdi ki. Az előítéletek éppen ezt a szeretetet kezdik ki. Nem véletlen, hogy ennyire hangsúlyosan beszél Pál apostol az előítéletek ellen. A Rákosi és a Kádár rendszer egyik legrettenetesebb intézménye a koncepciós perek voltak, amikor előre megvolt már az ítélet, és ahhoz kerestek valamiféle indítékot, akár igazat, akár hamisat, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy mégis a törvényesség látszatát azért fönntartsák. Hát nem csak a Rákosi és Kádár rendszer egyik legrettenetesebb intézménye volt a koncepciós per, hanem a keresztény hitnek is egyik legrettenetesebb ellensége az előítélet. Ilyen előítélet dúlt Pál lelkében is még Saulus korában, amikor a keresztényeket halálra kereste, és egészen Damaszkuszig akarta üldözni őket. Amikor bennünket sem az igazság, hanem az igazságom érdekel. Az előítéletek tulajdonképpen az óembernek az élettere. Mindig az óemberemet hízlalom, amikor előítéletekkel vagyok tele. Mert hogyha másokra rosszat mondhatok, akkor azáltal magamat emelem föl. Hogy ő olyan, és nem teszem hozzá, csak gondolom, hogy bezzeg, én nem vagyok olyan. Bezzeg, én mennyivel jobb vagyok. Az óember egyik legfontosabb cselekedete az előítélet. Ha valaki másképpen beszél, ha valaki egy kicsit másképpen hisz, nem pont úgy, mint én, akkor már gyanús. Azt hiszem, hogy nagyjából mindenki ismerheti azt a viccbeli férjet, aki így szólt a feleségéhez. Te asszony, ebben a gyülekezetben bizony csak mi ketten vagyunk hívő emberek. Aztán hozzáteszi, hogy az utóbbi időben már benned is kezdek kételkedni. Amikor csak én vagyok az, aki igazán hívő vagyok, és mindenki mást meg tudok szólni, amikor mindenki másra előítélettel tekintek, már kész van az ítélet előre, ahhoz keresem és várom az indokokat. Amikor, bocsánat, hogy így mondom, amikor valakinek nem tetszik a képe, És addig keresek, kutatok a szavaiban, a cselekedeteiben, legszívesebben még a gondolataiban is kutatnék, hogyha tudnék, amíg alá nem támasztom az én előítéletemet, hogy igen, ez valóban olyan, mint ahogyan én azt gondoltam. Hát ez az, ami nagyon meg tudja mérgezni a gyülekezeti életet. Ez az, amikor gondolunk a másikról valamit, nem beszéljük meg vele, csak mindig másokkal beszéljük meg, vele nem. És nem is tudjuk, hogy mi van annak a hátterében. Persze kicsit más, amit most fogok mondani, Kosszolányinak van egy ilyen kicsit tréfás kétsorosa, hogy csodálkozol a kokainistán, gondolkozz el az okainistán. És valóban így van, hogy amikor a másik ember valamit mond, valamit tesz, akkor ne legyen készen előre az ítéletünk, hanem menjünk egy kicsit a dolgok mögé, és lássuk meg, hogy az vajon miért mondta. Vajon tényleg annyira más az, amit ő mond, mint amit én mondok? Vagy tulajdonképpen ugyanaz, csak másképpen fogalmazta meg? Vagy ha más, akkor vajon tényleg nekem van igazam, és nem neki esetleg? Igen. A gyülekezeti élet egyik legnagyobb rákfenéje az előítélet. De menjünk tovább, mert az igében a másik oldal is meg van említve, a részrehajlás. Részrehajlás nélkül. Ez az érem másik oldala. Megint csak visszamenve az igére, legszorosabban értve a presbiterekre, a legközvetlenebb kapcsolatban áll a 17.-18. versben ez a kifejezés. A vezetésben jól bevált presbiterek kettős megbecsülést érdemelnek, főleg azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az írás, a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és hogy méltó a munkása maga bérére. Kettős megbecsülést a vezetésben jól bevált presbiterek érdemelnek, nem a rokonok és nem a keresztkomák. A társadalmi életnek is egyik legnagyobb rákfenéje a nepotizmus, a részrehajlás, a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek az előtérbe helyezése, amikor nem a tehetség és nem a hozzáértés, a megbecsülés és előmenetelnek a fokmérője, hanem a pártállás, az ismerettség, az uram-bátyám kapcsolatok, mint ahogyan ezt Móricz Zsigmond is megírta a Rokonok című regényében. Sajnos Magyarországra ez évszázadok óta jellemző volt. És bizony ez a gyülekezetekben is előfordul. Főleg vidéken gyakori, hogy az egész presbitérium rokonságban áll egymással. Az egész presbitérium. Mert hogyha valaki esetleg megválasztanának enélkül, hát vagy nem választják meg, vagy kiutálják onnan, hiszen nem rokon. A részrehajlás is pont a fent említett szeretetet kezdi ki. Így a keresztény hit másik, legrettenetesebb ellensége az előítélet mellett. És erre is el lehet mondani, hogy ez is az óembernek az élettere. Amikor valakit szeretek, amikor valaki közel áll hozzám, akkor ha nem nézem azt, hogy most rátermet, nem termet rá, legyen közel a tűznél. Mert ha majd valamilyen szavazásra kerül sor, akkor majd biztos ő is mellettem fog szavazni. Nagyon nagy baj, hogyha egy lelkész így választ presbitereket. Nagyon nagy baj, hogyha egy hívő ember így forgolódik a gyülekezetben. És hadd térjek ki erre is, mert sajnos ezt is újra és újra meg lehet tapasztalni. Mert a gyülekezetekben, a hívő gyülekezetekben nagy veszély az, hogy a hívő szülők a gyermekeiket előtérbe helyezik, függetlenül attól, hogy azok hívők-e vagy sem. Van egy ilyen elfogultság, hogy én hívő vagyok, de akkor a gyermekem legyen közel a tűznél. akár hívő, akár nem hívő. Presbiter választásnál is elő szokott fordulni, hogy régi hívő emberek, ébredési hívő emberek benyomják a gyermeküket a presbitériumba, attól függetlenül, hogy megtért vagy nem tért meg. És ez megint csak nagy veszélyt jelent a gyülekezetre nézve. Tehát mind az előítéletek, mind a részrehajlás a gyülekezeti élet rákfenéje. Nem csak a vezetésben, hanem általában a hívő emberek forgolódásában, egymással való beszélgetésében, egymással való kapcsolatában, mert ez mérgezi a szeretetet, kikezdi a szeretetet. De azzal szeretném befejezni, hogy egyetlen egy szent előítélet és egyetlen egy szent részrehajlás mégis létezik. Egyetlen szent előítélet, melyben már a világ teremtése előtt készen állt az ítélet Jézus Krisztus ellen, aki magára vállalta a bűneinket, hogy magára vállalhassa az ítéletet, a büntetést, és így megmentsen bennünket. Ez ilyen értelemben előítélet, mert már a világ teremtése előtt készen állt az ítélet ellene. És ő vállalta ezt. Vállalta azt a szenvedést, amit mi elképzelni nem tudunk. A testi, a lelki, és hogy így mondjam, még a kultuszi szenvedést is, hiszen a mózesi törvények szerint átkozott, aki fán függ. És mindezt már a világ teremtése előtt elvállalta a Szent Háromság Isten örök tanács végzésében, mert bennünket megmenteni másképpen nem lehetett. És van egyetlen szent részrehajlás, mely nem az érdemeink vagy az előjogaink alapján adja a kegyelmet, ezek ugyanis nincsenek, hanem Isten irgalmassága terjed ki az ő választottaira, és érdemtelenül megmenti őket a kárhozattól, az örök haláltól. Egyetlen szent előítélet és egyetlen szent részrehajlás. Legyen áldott Isten ezért az egyetlen szent előítéletért és egyetlen szent részrehajlásért. Amen. Isten igéjére válaszképpen a 197. dicséret első, negyedik és ötödik versét énekeljük. Urunk, hadd áldjunk és magasszaljunk ezért a szent előítéletért és szent részrehajlásért. Köszönjük, Urunk, hogy vállaltad a golgotai kínhalált már a világ teremtése előtt, hogy az egész világtörténelem ebbe az irányba haladt előre, hogy bele torkoljon abba a csodálatos áldozatba, amely a te kegyelmed és a te szereteted munkája, amikor az idők teljességében megszülettél, végig élted a 33 esztendőt, és végül feláldoztad magadat egy szent és ártatlan élet után, mint bűn és mint átok vetted magadra a bűneinket és az átkainkat. Kérünk, Urunk, hogy ebből tudjunk élni, hogy a te kegyelmedet elfogadni, a te irgalmadból újjá lenni. Köszönjük, hogy erre van lehetőség, mert a te választottaidat mindennel megajándékozod, ami erre az életre és az örök életre szükséges. Urunk, köszönünk mindent. Köszönjük még a bajt, a szomorúságot, a nyomorúságot is, így különösképpen is hadd könyörögjünk a gyászolókért, akik az elmúlt héten temettek, vagy az elmúlt héten veszítették el szerettüket. Urunk, add azt a bizonyosságot, hogy a te kegyelmed mindenre elegendő, életre és halálra egyaránt. És hadd köszönjük meg neked, Urunk, az örömet is, a házasságot kötők örömét, a keresztelő szülők örömét. Urunk, munkálkodj a mi gyülekezetünkben, és munkálkodj egyen-egyenként a szívünkben, hogy a tiéd lehessünk, és mint a tiéd járhassuk végig engedelmességben ezt az életet. Kérünk, Urunk, hogy a te irgalmasságodat terjeszd ki népünkre, hazánkra, terjeszd ki erre az egész világra, hogy a te választottai teljes számban bemehessenek. Tudjuk, hogy ez valóban így történik, mégis hadd könyörögjünk ezért. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és most hallgassuk meg az óvodásoknak a szolgálatát. Köszönjük szépen!